Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon tanulunk, folytatjuk a Zohárból, a ragyogás könyvéből, a Kabbala, a zsidó misztikának az alapművéből. Ott tartunk a Daf Lamed Het Amud Bet 38 per B oldal vége felé. A Zohar kezdett mondani, hogy több szintje van a Gan Edennek, az Édenkertnek, pontosabban 7 terem, 7 szint van. És kezdtünk az első szintet, és azt mondtuk, az első szintben azoknak a helye az első szinten vannak, akik mindenképpen ragaszkodtak az Isten félelemhez és a micvákhoz. Utána még azt mondja a Zohar még az is, hogy mindenki, még akár a legnagyobb cádik itt kezdi, mert az alsó szint, ez az a szint, ami ez ilyen átmeneti szint a fizikai világ és a spirituális világ között, és ezért itt kezdi, minden lélek itt kezdi. És innen folytatják tovább. Mondja a Zohar tovább, és ebben a teremben vannak olyan isteni fények, aminek köszönhetően képesek az emberek élvezni még magasabb a többi szférát is. Mert elvileg az alsó szint az a Malchut, a királyság szintje, ami az alsó szint, de mégis itt vannak olyan fények, azt jelenti, olyan fény érkezik ez az alsó szinthez, aminek köszönhetően lehet élvezni a magasabb szinteket is. Itt található többek között azoknak a lelkek, akik betértek a zsidóságban. Szintén itt vannak, és itt élvezik az isteni fényt, és rajta keresztül a még magasabb fények. Ez a szint, szimbolikusan ez a szint veszi körül egy olyan kerítés, ami arany és drága kőből van. Ez a bizonyos misztikus szint. Mondja az Zohar tovább. Itt, ebben a Gan Edennek az alsó szintjében van egy kapu. Van egy kapu, ami megy le a Gehennába. És innen a kapun keresztül lehet látni azokat, akik a Gehennében vannak, és ott bűnhődnek. Azért, mert ők nem léptek be, nem vettek fel a szent szövetséget az örökkévalóval. És ezért oda lettek elűzve, és a rossz angyalok állandóan zavarják őket a Gehennemnek a tűzével. Mert mi a jelentősége a Gehennemnek a tűzének? Mert az ember, amikor az élete során él a rossz ösztönnek a tűzében, akkor a Gehennemben van ennek az ellenkező tüze, ami megtisztítja a rossz ösztönnek a tüze. És És ez a tűz által a rossz angyalak a gehenemnek a tűzével nem engedik azokat a vétkes embereknek, hogy legyen nekik egy kis nyugalom. Azok, akik pedig a Gan Hédenből, az alsó szintéből látják, hogy mi folyik a gehennemben, örülnek. Örülnek, annál is inkább azok, akik betértek, örülnek, hogy sikerült felvenni ezt a mély kapcsolatot az Istennel, és gyakorolni a micvákat. Mondja a Zohar tovább, naponta háromszor, ugye ne felejtsünk el, hogy beszélünk mi itt az alsó szintje a Gan Édennek, de naponta háromszor, értelem szerint a napi három ima elmondásakor, akkor azok, akik itt az alsó Gan Édenbe tartózkodnak, kapnak, megérkezik hozzájuk egy nagy fény. Ez a Tiferet szférának a fénye, Tiferet az a szépség, az a harmadik szférának a fénye. És ők élvezik ezt az isteni fényt, mert az imakor az embered magasabb szintre találja magát, vagyis egy magasabb isteni fény érkezik hozzá. Ez egyébként a Tanjában, Rabbi Schneer Zalman az Altarebenak a könyvében szintén beszél erről, idézi a Tanjában azt a talmudi mondást, hogy Halevájsit Palel Adam Kola Jom Kulo. Milyen jó lenne, ha az ember tudna imádkozni egész nap. Most hogy kell ezt értelmezni? Tényleg, hogy az ember az egész nap forgasson az ima könyvet? És mit fog mondani egész nap? Hát az ima az véges. Hát van az a reggeli ima, amit el kell mondani, a délutáni ima, az esti ima. Mit fog az ember mondani egész nap? Erre azt mondja az Alter Rebbe a Tanjában, hogy amikor az ember imádkozik, akkor magasabb szinten van. És még a Bénoni is. A közepes ember is, aki nem olyan magas szinten van, ő is, amikor imádkozik sokszor, olyan szinten van, mintha nem lenne neki rossz ösztöne. Erre mondja a Talmud Rabbi Jochanan, milyen jó lenne, hogy az ember imádkozna egész nap, ami azt jelenti, hogy azt a szintet, amit elért ima alatt, annak a hatása az egész napra terjedjen ki. Szóval erről van szó, mert az ima alatt az ember sokkal magasabb szinte van, maga az a tény, hogy az Amidánál az ember személyesen beszél az Istennel, az egy nagyon komoly szint. És erre azt mondja, hiába beszélünk itt az alsó szintre, a Gan Édennek az alsó szintjéről, ennek ellenére az ember talál naponta háromszor egy sokkal nagyobb fényt ér hozzá. Említettünk, hogy ezen a szinten találhatóak azok, akik betértek, az igaz betérők, mondja a Zohár, ezek fölött, hogy ezek ezen belül a legmagasabb szint az Ovadja. Ugye a Bibliának van egy kis könyve, az egyik kis könyve a Bibliának, az Ovadja. Ő egy proféta volt, ő maga betérő volt. Illetve Unkelus, aki írta az arámi fordítása a Tórának. Ezek mind, ezek nagyon nagy szádikok voltak, és ezért a betérek közül ők a vezető pozícióban vannak, illetve illetve sok más igaz betérő. És ezek mind itt élvezik az isteni fényt. Szóval két dolog, amiről beszéltünk. Beszéltünk arról, hogy mindenki a Gan Éden első szintjén ott kezdi, mert ez az átmenet a fizikai világ után, az átmenete a spirituális világban, illetve azt mondtunk, hogy mindenképpen itt a Gan Edennek a hetedik szintje, az alsó szintje, annak a helye, azok, akik nem cseréltek el, akik figyeltek az Isten tiszteletére, és nem cseréltek el az Isten, és szimbolikusan azt mondja, hogy nem követték el házasságtörést, mert az ember és az Isten közötti kapcsolat olyan, mint a házasság. Az ember, aki elhagyja az Istent és vétkezik, ez olyan, mint a házasságtörést végez. Ez az első szintje. És folytatja a Zohár, és most pedig érkezünk a második szinthez. Ez a szint, mondja a Zohár, az egy magasabb szint az előző szinthez, az magasabb terem. A Zohár ezeket nevez Heichalnak. Heichal ez egy terem. Most terem természetesen nem arról van szó, nem egy fizikai hely, és ezért fordítom második szint, de lehet ezt nevezni ezen a második termen. Itt van a második terem, ami magasabb szint, mint az első terem. És ennek a teremnek a helye az ősatyák, az ősatyáknak a barlangja, hebroni barlangja mellett van. Amit mondanak az Zohárnak a kommentátorai, hogy az útja a második szinthez, a Gan Edennek a második terméhez, nem az első termen keresztül megy az út, hanem az ősatyáknak a barlangja, a temetési barlangon keresztül, onnan megy az út a második teremhez. Ez a terem sokkal világosabb, mint az első. Sokkal világosabb, ez azt jelenti, hogy még nagyobb fény van itt. Az előzőben is volt nagy fény, és időre még nagyobb fény, de ezen a szinten eleve sokkal nagyobb fény van itt. És az előző szintről azt mondtunk, hogy egy jó kő és arany veszi körül, az a kerítés. Itt pedig azt mondja, itt a kerítés, ami körülveszi, az mindenféle drága kőből áll ez a kerítés. Mit jelent ez? És erre itt mondanak a kommentátorok, hogy két szint van. Van az a szint, hogy eventovágy jó kő, egy jó kő, és utána van egy még magasabb szint, egy drága kő. Mivel itt beszélünk a második szint, akkor ez a drága kőnek a szintje. Ebben a teremben, a Gan Edennek a második szintjében van egy olyan fény, ami mind a négy fényből együtt van. És ez pedig magasról, egy nagyon magas fény, egy magasról fénylik lefele, mert lényegében, ahogy beszéltünk, hogy még az alsó szinten is időről időre kapnak egy nagyobb fényt, ami azt jelenti, hogy itt ezen keresztül mennek. Kinek a helye van a második szinten? Kinek a helye van a második szinten? Erre azt mondja Zohar. Ebben a teremben található mind azok, akik az életük során szenvedésük és bajukba volt részük. Ebben a fizikai világban. Azért volt részük szenvedés és bajban, mert ezáltal megtisztultak. Kétfajta a Zohárban és a Talmudban tanulunk, hogy kétfajta szenvedés van. Az egyik szenvedés az, amit az embert éri ez a szenvedés, és ez ő feladata, hogy mindjárt fogja mondani, az ő feladata örömmel fogadni a szenvedést. Nem panaszkodni, hanem örömmel fogadni, ez az Isten akarata, akkor ő vállalja. Van egy másik szint, nem éri őt szenvedés, de ő, mintha kérne az Istentől, kér és vállal szenvedést. Mind a két esetben azért, hogy megtisztuljon. Az ember, aki szenved ebben a világban, akkor megtisztul, és aztán a túlvilágba úgy érkezik, a teljesen tiszta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember vétkezik, és akkor mindig azt a példát mondjuk, az ember vétkezik, akkor a szép ruháján mindenféle foltak lesznek. A vétkek, azok a foltak. Azokat a foltakat ki kell mosni. Ezeket a foltakat el kell távolítani. Amikor éri őt a szenvedést, ezáltal megtisztul, és a foltak elmennek. Emlékszem, az apósom, Lázár rabbi, egy órán ilyen nagyon hosszasan ecsetelte, hogy ha a szennyes ruha szemszögéből néznénk, hogy milyen hihetetlen nagy szenvedése megy át, ameddig megtisztul. Beteszik a mosógépben, forró vízben, és mindenféle tisztítószer. És ha ez nem elég, akkor a mosógép pörög, dobja a szennyes ruhát az egyik végétől a másik végéig, és egy percig nincs nyugalom. Aztán lassan elmegy a víz, hideg víz jön, ki lesz öblítve, megint pörög, a végen ennek vége van, és kijön tisztán. No, lehet, hogy egy nagy szenvedés volt idézőjelben a ruhának, de a célja nem volt valami bosszúállás, a célja volt, hogy tisztuljon meg. És erre azt mondja a Zoar, itt ezen a szinten, ebben a teremben kitalálható, azok, akik az életük során bajuk és szenvedésükben volt részük, azért, hogy megtisztuljanak. És hálát adtak, és köszönetet mondtak az örökkévalónak minden nap, ami azt jelenti, nem panaszkodtak, hogy miért érdemlem meg ezt a sok szenvedést, hanem ez az Istennek az akarata, akkor ők elfogadtak ezt. Hazateszi a Zoar, de ez csak abban az esetben van, ha a szenvedésük nem okozta az, hogy ne tudjanak imádkozni. Soha nem okozta azt, hogy ne tudjanak imádkozni. A Talmud azt mondja Rabbi Yochanan kapcsán. Hihetetlen dolog. Rabbi Yochanan, aki az egyik leghíresebb talmudi bölcs. Rabbi Yochanan volt az, aki megszerkesztette a jeruzsálemi Talmudot. Híres Eretz Iszraeli bölcs volt. És Rabbi Yochanan borzasztó sokat szenvedett az élete során. Az egyik esetben elment valakit vigasztalni a haláleset után, azt mondta neki, Rabbi Yochanan, nézd csak meg, nekem 10 fiam volt, 10 gyerekem volt, aki meghalt. Szóval Rabbi Yochanan nagyon-nagyon sokat szenvedett. És akkor a Talmud azt mondja, van egy olyan fogalom, ami Yisurim shel Ahava, hogy ezek szenvedések, amit szeretetből van. Valamikor az örökkévaló szenvedést küld az ember, akit nagyon szeretne őt jobban megtisztítani. De Erre azt mondja Rabbi Jochanan, jól emlékszem, Rabbi Jochanan volt, aki nagyon beteg volt, és jött valaki őt meglátogatni, és akkor Rabbi Jochanan azt mondja, hogy ő nem szereti ezeket a szenvedéseket. Múljon el! Kérdezi tőle a másik bölcs, hát Jisszúrim se leháva? Hát a szenvedés az nem egy rossz dolog, az örökkel azért küldi, mert szeret téged. Erre azt mondja a Talmud, abban az esetben ez a szenvedés a szeretetből van, ha nem okoz ez olyan, hogy az ember ne tudjon imádkozni, vagy Tórát tanulni. Abban az esetben, hogy a szenvedésnek az a kimenetel, az ember nem tud imádkozni, akkor azok nem szeretetből való szenvedések. Erre azt mondja, ebben az esetben beszélünk, hogy olyanok, akik sokat szenvedtek, elfogadtak azt, és hálát adtak az örökkévalónak, és mindig imádkoztak. Soha nem volt az, hogy az ima elmaradt, mert szenvedtek. Ami hihetetlen lelki erő kell ehhez, hogy az ember szenved, mondjuk az ember beteg, és fájdalmai vannak, de imádkozik, mint a semmi nem történt. Mondja a Zohar tovább, és ez végig fogja beszélni itt a többi szinten is, hogy a minden teremben a Gan Edennek van két szintje. Van az alapszintje, és ezen a termen belül van egy magasabb szint, egy belsőbb szintje. Mondja a Zohar, és ebben a teremnek a belső szintjében ott található mind azok az emberek, akik megszentelik teljes erejükkel az örökkévalónak a nevét, és elmondják az Amen Yehi Shmei Rabo Mevarach teljes erőkkel. Amen Yehi Shmei Rabo Mevarach, ez az, amit a kádis, legyen ez a gyászoló kádis, a fél kádis, a rabbi kádisában, általában a több helyen van, amit a közösség válaszol, általában a közösség csak Amen mond, és egy helyen akkor azt mondja a közösség, Amen Yehi Shmei Rabo Mevarach, legyen a nagy neve megáldva, le olam, ula almei almája, öröké és örökön öröké. És erre azt mondja Zohar, itt található azok, akik megszenteltek az örökön neved, mert elmondtak az Amiye Ismé Rábo teljes erejükkel. Mit jelent a teljes erő? A Talmud azt mondja, mind az, aki elmondja az Ami és Merába teljes erejével, akkor akár, ha már van 70 évre előre rossz dekrétum ellene, akkor szét lesz tépve ennek érdemében, mert mondja teljes erejével az amennyi és Merábot. Erre felmerül a kérdés, mit jelent a teljes erejével? Erre Rásiat a Talmudban azt mondja, a teljes erő ez azt jelenti, hogy áhítattól mondja. A Tosafot azt mondja, hogy áhítat az jó, de fontos itt még egy dolog, hogy erővel, hangosan is mondja, csak erre azt mondja, a Shulchan Aruch az ember nem mondjon olyan hangosan, hogy már ilyen furcsa lenne ott a zsinagógában, hogy ordít, és mindenki néz rád, húha, mi van ezzel az emberrel? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az Amen is, és az Amen Yehi Shmei Rabot is a zsinagógában nagyon fontos megszokni, hogy az ember hangosan válaszoljon rájuk. Azt jelenti áhítattal is, és hangosan is. Mert ezt jelenti a teljes erejével. Hangosan nem jelenti az, hogy kiabálva, mindenképpen hangosan. Be kell vallanom, hogy sokszor a zsinagógában fáj nekem, amikor elhangzik a kádis, és mindenki csak ilyen sújtva, sújtagatva, ilyen, nagyon ilyen halkan mondja. Az nagyon jó, hogy az nem marad el az amén is, amely és mi rába, de az nem elég, hogy az ember nagyon halkan mondja, hanem hangosan kell mondani. És akkor azok, akik hangosan, áhítattal mondják az amén és mi rábot a zsinagógában, akkor ők ennek a Gánédenek, ennek a termében, azt jelenti a második szintjének a belső szintjén vannak. És ők élvezik azt a nagy fényt, amit előbb mondtunk, hogy itt van az a nagy fény, ami mind a négy színből áll össze. És ebből ennek a színnek, ennek a nagy fénynek köszönhető, képesek még magasabb szintet látni. Mondjuk egy kicsit próbálunk ezt így nagyon ilyen vizuálisan elképzelni, de csak képletesen. Ha van egy nagy fény, akkor sokkal messzebbre lehet látni. És akkor erről beszél az arra, hogy itt van egy nagy, ez a nagy, ennek a nagy fénynek köszönhetően képesek még magasabb szinteket elérni, de ezek nagyon nagyok, már nagyon nagy szintek, ezek valamennyire képesek felfogni azt a szintet, de nem teljesen, mert ez sokkal magasabb szint. Itt ebben a Gan Edennek a második szintjén ott található a Mesiach, aki ott jár az emberek között, mert említettünk, hogy itt ebben a Gan Edenben, ezenek a második termében vannak azok az emberek, akik szenvedtek az életük során, akkor közöttük jár a Mesiás, akire a Talmud azt mondja, hogy a Mesiás nagyon-nagyon sokat szenved. Van az a talmudi történet, de Bishua ben Lévi megkérdezi Eliáhu profétát, hol tudom látni a Mesiást? Erre azt mondja, menj el ott a nagyváros kapujában, és ott a szenvedő beteg emberek között ott fogod találni. Mert a Mesiás szenved, és ezért mivel itt a Gan Eden ennek a második szintjénben, második termében vannak azok az emberek, akik életük során szenvedtek, akkor a Mesiás jön, és felvesz velük a kapcsolatot, mert ő is nagyon sokat szenvedett. Szenved. Ez a második szint. Szóval az első szint azok, akik Isten félelemmel nem fordultak el az Istentől. A második szint azok, akik szenvedtek, és nagyon sok szenvedésükben volt részük, és elfogadtak ezt szeretettel, és mindig is imádkoztak. Illetve azok, akik amennyi ismét rábot, hangosan áhítattad és erővel mondták az életük során. Aztán jön a harmadik szint. A harmadik terem. Mondja a Zohar tovább, a Mesiás tovább megy. Azt jelenti, hogy eljön a második szinthez, kicsit eljön azokhoz az emberekhez, akik sokat szenvedtek, aztán megy tovább a Gan Eden harmadik szintjéhez. Harmadik terméhez. Itt pedig találhatóak mind azok, akik az életük során nem csak szenvedtek, hanem különlegesen sokat és nehézen szenvedtek. Illetve mind azok a kisgyerekek, akik nem tudtak hosszú életet élni, mert ha a kisgyerek nem élt sokáig, az egy borzasztó nagy szenvedés. Mert elmaradt a sok tóra tanulás, és elmaradt a sok micva gyakorlásának a lehetősége. Rövid volt az élete, ami egy nagy csapás, nagyon is nagyon sokat, nagyon erősen fáj nekik, hogy nem tudtak a tórát, sok tórát tanulni, sok micvát gyakorolni. Ezek mind ebben a Gan Edennek a harmadik termében, a Gan Eden harmadik szintjén találhatóak. Illetve ezen kívül itt található mind azok, akik gyászolták a szentély lerombolását. És olyan szinten fájt, és gyászoltak a szentély lerombolását, hogy könnyek is jöttek a nagy fájdalomtól. Mind ezek ebben a harmadik teremben a helyük, és a Mesiás, hogy mondtunk, Mesiás eljön ide is, jár közöttük, és vigasztalja őket. Jár közöttük, és vigasztalja őket, és elmondja nekik, hogy nagyon nagy lesz a jutalmuk, mert azzal nem volt, rövid volt az életük, és nagyon sokat szenvedtük, és nem tudtak ezért több túrát tanulni, és több micvát gyakorolni, de tudjanak, hogy amiről nem tehetnek, mert ilyen volt az életük, a nagy fén és a nagy jutalom mindenképpen meg fogják kapni, és a Mesiás elhoz nekik egy olyan nagy isteni fény, amivel vigasztalja őket. Először beszélünk egy pár szót a szentély lerombolásának a gyászolás. Valójában a szentély lerombolását az több szinten gyászolunk. Először van az minden évben nyáron, most van ugye Szíván középen, pont egy hónap és öt hét múlva, ha már beszélünk el, mondjuk pontos dátumot. Június 27-én lesz egy bőjtnap, és onnantól kezdve három héten keresztül az a három gyászét, a drájvach, aminek az utolsó 9 nap az egy még magasabb szintű gyász. Mind a három hét már június 27-ától kezdődik a gyász, de az utolsó 9 napban még nagyobb a gyász, és az utolsó napján, július 18-án, akkor van a nagy bőt estétől estig a szentély lerombolására. Miből áll a két szint, a két szintű gyász, a három hét és az utolsó 9 nap? Az első három hétben nincs élő zene, nem veszünk fel új ruhát, és ilyesmi. Ez a három gyász hétre. Utolsó 9 napban nem eszünk húsas, nem iszunk bort, nem mosakodunk a szinti élvezetnek, nem megyünk úszni. Ez a magasabb szintű gyász. Aztán a legmagasabb szintű gyász, amik a teljes bőtnap, és nem is járunk bőrcipővel, ez pedig azon a bőtnapon. Ez minden évben, ez a három hét, ami kimondatlan a gyász, a gyászolunk a szentét. Magyarországon az volt a szokás, hogy délben, abban nem vagyok már biztos, hogy mind a három gyász hét alatt, vagy csak az utolsó 9 napban, azt hiszem mind a három gyász hétben, szombat kivételével, mondjuk a jösivában, akkor a tanár és a diákok délben leültek a földre, és vannak úgynevezett tikkun hatzot, egy ima, amikor az ember elmond a szentély lerombolására, a szentély gyászolására. És ez közösségben történt délben. Évközben van a tikkun hatzot, az pedig nem a déli ima, hanem ezt mondjuk el éjfélkor. Sok-sok jámbor ember minden este éjfélkor, szombat kivételével leül a földre, általában a mezuzával szemben, azt hiszem, és leül a földre, mint a gyászoló, és elmondja a gyászimákat a szentély lerombolására. De legalább az askenázi zsidóknál ez inkább a jámborok emberek teszik, nem a nagy közösség. Ezen kívül vannak más dolgok, ami a szentély lerombolása miatt nem teszünk. Elvileg azt mondja a Talmud, a szentély lerombolása után a bölcsök megtiltottak az élő zenét. Mi azt jelenti, egész évben nem lenne szabad élő zenét hallgatni. És erre év közben még mindenféle engedmények hivatkozzunk, amire meg van engedve, de a három gyász hétben, vagy az Ómer számlálási gyászban, hogy ne ad Isten, valaki tényleg gyászol egy rokkanó után, akkor semmiképpen nem semmiféle engedmény nincs. Ez egész évben. Utána az ember új házat épít, de az van írva, hagyni kell ott egy fél négyzetmétert, amit az ilyen nyersen hagyja az ember, ez pedig emlékezik a szentély lerombolására. Szóval mindenképpen mondja itt az orr, azok, akik valójában szenvedtek, fájt nekik a szentély lerombolását olyan szinten, hogy könnyek jöttek nekik, akkor ők ezen a szinten. A Gan Edennek a harmadik szintjén vannak. Ezen kívül említettünk már a második és a harmadik szinten. A második szinten arról volt szó, hogy valaki, aki szenvedett az élete során, és elfogadta örömmel, és a harmadik szinten, hogy valaki nagyon sokat szenvedett, borzasztóan sokat és mennyiségben és minőségben, akkor ennek ez egy olyan megtisztítást jelent, hogy akkor eleve magasabb szinten van. Ez pedig egy nagyon fontos tanítás az embernek. Természetesen minden ember szeretne az, hogy legyen neki legyen neki egy hosszú élete és kellemes élet. Csak azt kell tudni, hogy a hosszú és a kellemes élet az arra való, hogy az ember szolgáljon az Istent. Használja fel ezt az Isten szolgálatra. Most, mi van abban az esetben, hogy mégse jön össze, és az ember szenved, akkor nem, erre nem mondjuk az, mi értelme az életnek, mert az nagyon-nagyon jó, és nagyon kellemes, amikor az élet teli van örömmel és nyugalommal, de nem ez az életnek a célja. Az életnek a célja az Isten szolgálata. És akkor teljesen mindegy, hogy az élet kellemes, teli van boldogsággal, vagy sok bánattal van teli az élet. Az Isten így akarja, azt el kell fogadni. És itt a szenvedésben van két szint. És itt szeretnék két mondatot mondani a fiamról, Mendel fiamról, aki lassan 10 éve, ahogy elhunyt. 10 éves korában sajnos megtaláltak benne egy agydaganatot, és akkor operáltak, és sugárkezelés, kémoterápia, és hát 3-4-szer megújult. Lényegében 10 éven keresztül szenvedett, és 20 éves korában hunyt el. Mendel fiamra őrá igazán lehet mondani, jó példája volt annak, aki sokat szenvedett, de soha nem engedte az, hogy emiatt ne tudjon imádkozni. Emlékszem, ugye sajnos a sok sugárkezelésnek és a sok kémoterápiának borzasztó, gyenge volt. És akkor volt, amikor felébresztettem, mondjuk ilyen reggel 3:48-kor, 7:30-kor, 3, Mendel szeretne felkelni? Akkor úgy szokott válaszolni, nem, nem vagyok képes, borzasztóan fáradt, és gyenge vagyok. Jó, engedtem aludni még 5-10 percet. Aztán meg Mendel nem szeretne felkelni? Nem, túl fáradt vagyok, és gyenge vagyok. És aztán, amikor már ilyen közelebb lett a 8 óra, mert a Vasvárban mindig 8:10-kor kezdünk, akkor mondom, Mendel, jó, akkor én megyek a zsinagógában, maradjál, csak aludjál. Nem, várjál, még jövök veled. És aztán gyorsan, hihetetlen ember fölötti erővel szokott aztán összeszednie magát, és eljönni velem a zsinagógában, már abban az időben inkább ilyen tolókocsival is ott imádkozott. Az ima egy óra, az sima, de inkább 2 órát, ha tudott, akkor ott imádkozott, de borzasztóan igazán élvezte az imát, amikor az Istennel beszélt. Ezt jelenti az, hogy egyik oldalon nagyon sokat szenvedett és gyenge volt, de arról nem mondott le, nem csak nem mondott le az imáról, hanem nem mondott le a közösségi imáról. Járt a nálunk a Vasváriban Faludi Laci. Sajnos neki is volt egy pár agydaganata, illetve ilyen bőrdaganat, és ilyen sajnos ilyen hasonló sorsú ember is, akár nagyon jól összebarátkozott a Mendel fiammal. És akkor egyszer azt mondja, Mendel, beszéljünk egy kicsit. Hogyan kell érteni ezt a betegséget és a szenvedést? Hogyan kell ezt érteni? Az Isten miért küldi nekünk? És a Mendel ránéz ilyen csodálkozva, azt mondja, Laci, mi a kérdés? Az Isten így akarja, és kész. Ez így jó. Mi a kérdés? Azt mondja, a Mendel nem is értette, hogy mi a kérdés itt. Az Isten így akarja, akkor nincs további kérdés, nincs miért. Mindezek után, amikor itt a Mendel meghalt, és akkor a sírkövet írtunk, a Siva alatt, ugye a 7 gyásznapban, mert a Kabbala szerint a sírkövet már a 8. napon felállítják. Nem a 7. napon, hanem a Siva után, ugye a 7 napos gyász után, másnap. És akkor az van írva, hogy az ember egyik oldalra próbálunk ráírni olyan dolgok, ami tényleg illik, kiemelni olyan dolgok, ami különlegesek voltak az emberben, de az van írva, hogy nagyon vigyázzon, ne írjan olyasmit, ami túlzásban nem szabad vinni. Mert az égben azt mondjanak az embernek, tessék, ezt írtak rólad, miért nem voltál olyan? Ez csak azt szabad írni, ami mérsékelten kell írni, ami tényleg valódi. Csak először azt gondoltunk írni, hogy sokat szenvedett, és elfogadta szeretettel, örömmel is szeretettel. És aztán úgy döntettünk, hogy örömmel ez azt jelenti, hogy az ember örül a szenvedésnek. Az egy nagyon magas szint, hogy örül a szenvedésnek. És akkor kicsit egyszerűbben írtunk, elfogadta csendben. Ugye, vagyis nem panaszkodott. Mert ez olyan, az biztos, hogy 100%-osan olyan volt. Erről van szó ezen a két szinten. A Gan Eden második termében ott találhatók azok, akik szenvedtek, és elfogadtak, és imádkoztak, és teljesítették a micvákat, és nem engedték az, hogy a betegségük, a szenvedésük útban, vagy akadály legyen az Isten szolgálatban, és még magasabb szint azok, akik nagyon sokat szenvedtek, és illetve fiatalon hunytak el. Aztán mondja a Zohár, jön a következő szint. Ez már a Gan Edennek a 4. terme. itt már beszélünk a Gan Édennek a negyedik terméről. Mondja a Zoár, aztán a Mesiás tovább megy. Ugye a Mesiás őt jön, lehet mondani, meglátogatja a második termet, aztán tovább megy a harmadik terembe, és még tovább megy a negyedik terembe. Mondja a Zoár, a Mesiás tovább megy, elhagyja a harmadik termet, a Gan Édennek a harmadik terme, és elmegy a magasabb negyedik terméhez. Ki található a Gan Éden negyedik termében? Erre azt mondja, ott található mind azok, most először mondom a szó szerinti fordítás, mind azok, akik gyászolták Ciont és Jeruzsálemet. Cion az a Szentföld és Jeruzsálem. És erre azt mondanak a kommentátorok, akik gyászoltak Ciont és Jeruzsálemet, ők a harmadik szinten vannak. Itt pedig akiket megölték, amikor lerombolták, amikor a rómaiak vagy a babiloniak lerombolták az első vagy a második jeruzsálemi szentét, sajnos nagyon sokan haltak meg. Ezek mind találhatóak, ezeknek a helyük az a Gan Éden negyedik termében. Illetve mind azok, akik a nemzedékek során a bálvány imádó népek megöltek őket. Ott pedig, mondja a Zohár, ott ebben a teremben a Mesiás pedig sír értük. Akkor jönnek az összes király, akik a Dávid királyból származnak, megfogják, és jönnek őt vigasztalni. Jönnek őt vigasztalni, hogy igaz, borzasztó, borzasztó rossz ez, amikor megölik az embert csak azért, mert zsidó volt és szolgálta az Istent, de tudni kell, hogy a Gálútnak vége lesz, és a helyre fog állni a helyzet, újra lesz szenté, és újra lesz jó a világ. És ezzel próbálnak vigasztalni a Mesiást, hogy amikor úgy ott ül, és sír, és fáj neki az a sok ember, a sok zsidó, aki azért halt meg, mert zsidó volt, és Istent akart szolgálni. Ez egy még magasabb szint. A Talmud azt mondja, hogy azok, akik meghaltak az Isten neve megszenteléséért, azért, mert zsidók voltak és szolgáltak az Isten, akkor senki nem tudja ezt a szintet megközelíteni. Azt mondja, ez egy nagyon különleges, magas szint. De erről még a Zohár még részletesen fogja tovább mondani, először, hogy mi folyik át, utána pedig Rabbi Akiva és a 10 mártír, a talmudi bölcset, akik a rómaiak különleges kínnal megöltök őket. Erről majd fogunk folytatni a következő órán. Egy érdekes dolog, ugye sajnos a holokauszt után, amikor 6 millió zsidót megölték, voltak olyanok, akik azt mondtak, hogy nem kell mondani kádist értük. Ugye, mert a kádist akkor mondjuk el az elhuntért, mert a kádist segít az elhunt lelkének, hogy még magasabb és még magasabb szintre jusson. Először az első éves gyászban, és utána, amikor a jarcájt van a halálozási évfordulóján. Voltak, akik azt mondták, hogy ezek olyan magas szinten vannak, hogy nem kell értük mondani kádis. De ezt a döntő többsége a rabik is mind elutasította, mert mindig lehet magasabb és magasabb. És amikor valaki itt, neki általában a legfontosabb azt mondja, amikor van, az elhunnak van egy fiú gyereke, vagy legalább fiú unokája, és ő mondja, a legtöbbet ér, ha nincs, akkor felkérnek valakit, hogy mondjanak át is, és ez az, és az mindig még magasabb és még magasabb szint. Ha azt mondod, hogy a mártír az egy nagyon magas szinten vannak, de mindig lehet magasabb. Ugye végtelen szintek vannak az Isten, a szentségnek, és ezért mindenképpen kell mondani kádlis, és ez az elfogadott, és az elterjedt szokás volt mindig. Jó, de akkor most a következő órán folytatjuk, ami a negyedik helyhában, a Ganédenek a negyedik termében, attól a mártírak vannak, akik meghaltak azért, mert zsidók, és az Istent akartak szolgálni. Adjan Isten, hogy mindig csak jó és szépekről tudjunk tanulni és beszélni. Ez azért fontos, mert az van írva, mert szállj mindet, nem szabad befejezni egy rossz dologot. És ezért egy jó kívánsággal kell befejezni. Köszönöm a figyelmet, holnap majd folytatjuk a haszid történetekkel, szerdán pedig kérdezd a rabit, készüljetek fel, biztos, hogy lesz sok kérdés, ez kapcsán is más dolga kapcsán, és csütörtökön pedig a heti szakasz. Köszönöm a figyelmet, és reggel pedig 8:45-től lehet követni Zoom-on az imát a Vasvári Pál utcában. A cím az viva.tfilin.hu. Minden reggel 8:45-től. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!